És a galatai levél, Galata levél az alapvetően nem egy hosszú levél, úgyhogy szerintem viszonylag hamar végig fogunk rajta érni, de nem ma, mert azért annyira nem rövid, hogy egy biblia óra legyen az egész. Úgyhogy a szokásos módon elkezdjük a szöveget olvasni, és akkor majd én mondogatok hozzá dolgokat, az néha meg megállunk és beszélgetünk róla. Akkor Pál apostolnak a Galatákhoz írott leveléről az első fejezet első 5 versét olvasom egyből. Pál apostol, aki nem emberektől, nem is emberek által kapta elhívását, hanem Jézus Krisztus által és az Atya Isten által, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, és a velem lévő testvérek mindannyian a Galácia gyülekezeteinek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból Istennek, ami atyánknak akarata szerint. Övé a dicsőség örökkön örökké. Amen. Egyszer azt hallottam valakitől, hogy hát ugye a páli levelek első soraival nem kell nagyon foglalkozni, mert azok ilyen protokoláris szövegek. És egyébként ez részben igaz. Mert hogyha valaki végignézi mondjuk az ókori levélformulákat, akkor pogány levelekben is fog találni olyan elemeket, amik Pál apostol leveleinél is megvannak. Címzés, üdvözlés, tehát ahogy ma is van egy protokoláris levélnek sokszor egy formai, meg egy tartalmi követelménye. Na igen ám, csak hogy egy dolgot felejtünk el, hogy Pál apostol a formában mindig tartalmat töltött, és azért, mert valami protokoláris, az nem azt jelenti, hogy ő nem rak bele tartalmat, teológiai tartalmat. És ez az 5 vers, ez nagyon sok dolgot elárul már arról, hogy a Galata levél miről fog szólni. Mert hogy egyből azzal kezdi Pál, hogy igazolja a saját apostolságát. Nem emberektől kaptam az elhívást, mondja Pál, közben valamiért mondjuk tovább, de most már tovább, nagyon jó, hanem levezeti azt, hogy ő milyen jogon fogalmazza meg ezt a levelet, hogy milyen jogon adta át a tanítást annak idején a Galata gyülekezeteinek, hogy ez egy földrajzi térség, tehát nem ez igazából egy körlevél a helyi gyülekezeteknek, és hogy az ő elhívása az nem mástól, mint Jézus Krisztustól és az ő atyától származik, és így módon van joga tanítani. És ez azért fontos, mert a Galatákhoz írott levelet Pál akkor írja meg, amikor ő már nincsen Galáciába, de Galáciában megjelennek olyan tévtanítók, akik egyébként saját magukat zsidó kereszténynek vallják, meg zsidó kereszténynek vélelmeztetőleg zsidó kereszténynek tartják. Talán van is valami kapcsolat Jeruzsálemmel és Péterrel. Az a baj, hogy nagyon sok mindent a levélből kell kimagozni róluk, mert igazából egyéb forrás úgy nagyon nem maradt fent velük kapcsolatban. És ők elkezdik Pálnak az evangéliumát, mármint hogy az Pál által hirdetett evangéliumot oly módon támadni, hogy ez nem elég zsidó. Tehát, hogy meg kéne egy kicsit térni a zsidóságba, hogy utána meg lehessen térni a Krisztushoz. És az egyik nagy kritérium Pállal kapcsolatban, vagy kritika Pállal kapcsolatban, bocsánat, hogy milyen jogon vallja magát ez a Damaszkusz felé megvakult rabbi apostolnak, mikor ő nem a 12-nek a tagja, nem volt ott azoknál a nagy jeleneteknél, aminél a 12, sőt nem is annak a körnek a tagja, honnan ugye Mátyást választják kiimádkozva a Szentlélek kegyelmét az apostolok Júdás helyére, hát ki imádkozott Pálért, hát Anániás, ki az az Anániás Jeruzsálemben, meg stb. Bárki mondhat bármit, messziről jött ember, azt mond, amit akar. És gyakorlatilag ez a legnagyobb kritika Pál irányába, hogy ő igazából nem apostol. És már itt a címzés üdvözlésben Pál elmondja, hogy hát az. És nem azért, mert az apostolság egy emberi rang vagy státusz, hanem azért, mert ez egy olyan szolgálat, amire őt személyesen az Úr Jézus hívta el. És nem hiába emeli egyébként ki, hogy aki feltámasztotta Jézust a halottak közül. Van a kereszténységben, ez nagyon izgalmas egyébként, de a mai napig van egy olyan felfogás, hogy a Péter-Páli ellentét, ami egyébként létezett, a Péter-Páli ellentét, az egy ilyen rivalizálás lenne a két apostol között. És az egészben az a gyönyörű, ez majd pont a Galata levélből fog kikerülni, hogy ilyen rivalizálásról ők személyesen nem tudnak. Nem értettek egyet abban, hogy hogyan kell a pogányoknak a Krisztus evangéliumába betérni. Péter tényleg egy nagyon tradicionális zsidó felfogást képviselt ebben a kérdésben. A Pál, aki egyébként Péter ellentétben zsidó rabbi volt, ma azt mondanánk, hogy milyen fene liberális felfogást képviselt ebben az egész kérdésben, de ők ezt az érdek ellentétet nagyon érdekes, de hogy nem rivalizálásként élték meg, hanem volt egy kérdés, amiben nem értettek egyet, és addig imádkoztak, amíg megjött a válasz. És valamiért a mai napig érződik sokszor, amikor arról beszélgetünk, hogy Páli tanítás, hogy Péteri tanítás, Róma a Péteri püspökségnek a székhelye, a Páli püspökségről ugye nem tudunk, hogy akkor hogy van ez az egész. És ebben az a nagyon izgalmas, hogy a legalábbis a bibliai levelezésből, amit erről az egész vitáról el tudunk mondani, az, hogy annak ellenére, hogy ők sok kérdésben nem értettek egyet egymással, nagyon, de nagyon tudták szeretni keresztényként a másikat, és el tudták fogadni előbb-utóbb annak az igazát, akinek az Isten igazat adott. Nem hiába lesz az, hogy Pál írja az Új Szövetség közel kétharmadát, és nem Péter. Mert tőle két levelet tudunk, illetve egyébként többet tudunk, de kettő az, ami kanonizált lett. Mind a két esetben vannak kérdőjelek, hogy egy az egybe Péter írta-e ezeket a leveleket. Az tény is való, hogy ezeket az ő tanítványi köréből származnak. Na, tehát már itt az apostoli jogot ugye valahogy ki kell fejteni, és hát nem emberektől, mert az apostolság az nem státusz, az nem... nem valami előjog, hanem az valójában egy szolgálat. Igen, ezt már mondtam, hogy ez egy körlevél. És akkor már egyből itt van, ami a mai napig elhangzik, az apostoli köszönés minden istentiszteleten, a református, katolikus, bármelyik liturgiában, bár máshol egyébként, tehát a katolikus, református liturgiák máshol hozzák az apostoli köszöntést, mint az evangélikus, mi ugye az igehirdetés előtt és nem egészen a biblikus formáját használom legalábbis én az apostoli köszöntésnek. Pálnál ez mindig úgy kerül elő, hogy kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól. Én ugye többes szám első személybe fogalmazom. De ennek egy olyan hátsó oka van, vagy háttere van, csak hogy értsék a testvérek. Én azt gondolom, hogy az igehirdetésnél az igehirdető nem csak mint egy közvetítő jelenik meg, hanem mint egy gyülekezetnek a tagja. Tehát az a kegyelem, amit nekem lelkészként a testvéreknek hirdetnem kell, az a gondviselt helyzetben nekem is szól, és talán is én is értek belőle valamit, és nem nincs egy ilyen eltávolodott felfogás, azt gondolom, a lelkészi szolgálatban, gyülekezet és lelkész között. Igen, és hát gyakorlatilag az első öt versben Pál nem csak a saját apostolságát vezeti le, hanem gyakorlatilag a komplet megváltástant össze is foglalja, mert hogy minden, ami nekünk kell, a kegyelem és a békesség az Istentől, a mi atyánktól van. Jó. Én eddig gondoltam az első szakaszt, már csak azért is, mert az Új Szövetség eddig tagolja, legalábbis az új fordítású bibliák, úgyhogy most megállok, mert hát ha van kérdés, hogy hozzászólni való, és ha nincs, akkor majd csak utána. A 9. versig fogom olvasni, azért írtam oda fel a diára zárójelbe a 10-est, mert itt lehet vitatkozni, hogy a következő szakasz hol kezdődik és hol ér véget egyébként. Biblia kutatók is vitatkoznak. A 10. verset valójában lehetne csapni ehhez a részhez is, mert tartalmilag valóban a 11-től kezdődik valami új, de én most meghagyom azt a felosztást, amit a revidiált újfordítású Biblia hoz, mert szerintem a legtöbben ezt olvassuk. Tehát akkor az első fejezet 6 és 9. verse közötti szakaszt olvasom. Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltatok, pedig nincsen más evangélium. De egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni Krisztus evangéliumát. De ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azon kívül, amelyet mi hirdetünk, átkozott legyen. Amit már korábban is megmondtuk, most ismét mondom, Ha valaki nektek más evangéliumot hirdet azon kívül, amelyet elfogadtatok, átkozott legyen. Na, és akkor itt én fogok egy kicsit vitatkozni a Biblia fordítással, de előtte még. Pál azért foglalkozik nagyon erőteljesen itt az evangélium kérdésével, mert az az igazság, hogy az az össztapasztalat, hogy lehet a tanítást félreérteni, és abból téves erkölcsi konklúziókat levonni. De ha a tanítás jó, akkor előbb-utóbb az erkölcsi konklúziók is a helyére fognak kerülni. De ha rossz a tanítás, akkor abból nem lesznek helyes erkölcsi konklúziók. És akkor itt egy picit a felnőtt hittanon már beszélgettünk a dogmatikáról. Bevezetném ezt a fogalmat, ami nem egy káromkodás, és nem kell tőle egyébként annyira megijedni. A dogma az Bibliára alapozott tanítás, illetve valójában biblikus tanítás, amire gyakorlatilag a kereszténység a saját gondolkodását építi. Azért szoktam azt mondani, hogy biblikus és Bibliára alapozott tanítás, mert itt a dogmatikában nem feltétlenül csak olyan dolgokat fogunk találni, ami ex-katedra benne van a Bibliában. Tehát mondok egy példát, a Szent Háromság tant, azt nem fogjuk a Bibliában megtalálni. Tehát, és még azt sem fogjuk a Biblia 66 könyvébe, vagy ha hozzácsapjuk még a pseudoepigráf könyveket is, vagy deuterokanonikus könyveket is, nem fogjuk megtalálni a Szent Háromság tant. Ugyanakkor mégis, ha végigolvassuk, akkor látjuk, hogy abba az irányba mutat minden Ószövetségben és Újszövetségben, hogy Atya, Fiú, Szentlélek. De ez még sincs így leírva és kifejtve a Bibliában feketén-fehéren, de biblikusan mégis ez következik belőle. Tehát a dogma az a Biblia alapján képzett tanítás, egyébként maga a szó az azt jelenti, hogy hinni, vélni, igaznak, tisztának tudni vagy vélni valamit. És nem lehet keresztény etikáról beszélni dogmatika nélkül. Mondok egy gyakorlati példát, nem tudom kinek mennyire tűnt fel, nagyünnepi alkalmaknál az, mondjuk karácsony, húsvét, ami ilyen többnapos ünnepsorozat, hogy az első nap általában úgy van kiválasztva az igehirdetési alapige, hogy ez valami szaftos, kemény, biblikus tanítást meg tudjon fogalmazni az adott ünneppel kapcsolatban, hogy miért ünnep nekünk Krisztus születése, vagy miért ünnep nekünk, nem tudom én, a feltámadás. A második nap, és egyébként ez egy 2000 éves tradíció, az mindig azon gondolkodik, hogy ez a tanítás a mi gyakorlati életünkben az mit jelent. Tehát, hogy amikor majd a szomszéddal kell beszélgetnem, meg elvinnem a kutyát sétáltatni, akkor az, hogy értem, feltámadt a Krisztus, az mit jelent nekem? És ez egyébként az, amire már azt lehet mondani, hogy etika, hogy erkölcs. És Pál nagyon sokat foglalkozik itt most ezzel, mert Galatában tévtanítók vannak, akik nem jó tanításból vonnak le véletlenül valami téves konklúziót, hanem a krisztusi evangéliumot kezdik el feltítani. És ez miért fontos? Azért fontos, mert hogyha esetleg a korintusi levelet felcsapják a testvérek, vagy bármelyik másik Pál levelet, ahol nem direktbe tévtanításokra lesz reagálás. A korintusit azért hozom ide példának, mert a korintusi leveleket, ha végigolvassuk, azok nagyon vaskos erkölcsi szentenciákkal vannak tele. Tehát, hogy ott a rabszolga hogyan viszonyodjon az úrhoz, az úr a rabszolgához, a nő, a férfi, és ott rengeteg ilyen erkölcsi dolgot végigvesz Pál, és mégis van az üdvözlés után egy olyan rész, ahol hálát ad a gyülekezetért. A Galatáknál nem ad hálát a gyülekezetért a levélben. És azért nem ad hálát a levélben a gyülekezetért, mert ez a gyülekezet jelenleg letérőben van az evangélium útról. A korintusiak balhéznak egymás között, de legalább az evangéliumot nem ferdítik. A tantétel az, hogy a Krisztus meghalt és feltámadt értük, az az alap. Az, hogy egyébként nem tudnak mit kezdeni azzal, hogy keresztényként hogyan kellene mondjuk római polgárként a saját rabszolgámmal viselkednem, aki ugyanabban a gyülekezetben jár velem, mint én, az már egy létező komoly probléma, de ilyen erkölcsi válságunk azt hiszem, hogy nekünk is lehet. Jó, hát nem ilyen, mert rabszolgák nálunk már nincsenek, de hogy ez egy olyan élethelyzet, amivel valamit így kell kezdeni evangélium alapon. De itt az evangélium kerül torzítás alá. És ezért nincs itt a hálaadás benne a szövegben, meg a levélben, mert téves és torz evangéliumért vagy evangéliumra alapozott gyülekezetért nem tudunk hálát adni. És akkor itt jön elő az a kérdés, hogy mikortól keresztény egy gyülekezet? Mikor nem keresztény már egy gyülekezet? Ezt azért teszem zárójelbe, ezt a kérdést most ide, mert a mai napig van egy csomó olyan magát kereszténynek kikiáltó, vagy legalábbis a kereszténységhez valamennyire hozzácsapódó kisegyház, meg szekta, akik hihetetlenül nagy rombolást tudnak egyébként végezni. Azt gondolom, hogy nagyon sok helyen és helyszínen. És kívülről, ha rájuk nézzünk, akkor látszólag ők egyébként egy teljesen normális keresztény, kiskeresztény gyülekezet. Hol van a határ? És Pál egyértelműen azt mondja, hogy a határ egyébként az evangéliumban van. Tehát, hogy ha a krisztusi evangéliumon van, akkor teljesen mindegy, hogy melyik felekezet, akkor az egy gyülekezet. Ha nem krisztusi evangéliumon van, akkor az nem keresztény gyülekezet. És innentől kezdve kell foglalkoznunk a tanításnak a helyességével, amivel nem az a kérdés, hogy akkor ez most nyelvtanilag, meg nem tudom, a teológia katedra szempontjából mennyire van szépen megfogalmazva héberül, görögül, latinul, hanem hogy az a lényeg, hogy a tévtanítással az a probléma, hogy ez az üdvösségünkkel játszik. Tehát, hogyha mi valami olyat vezetünk leadott esetben a Krisztusra hivatkozva, ami egyébként pont a Krisztus szerint nem állja meg a helyét, akkor mi pont, hogy az üdvösségünkkel játszunk, és innentől kezdve a tévtanító meg nem csak a saját üdvösségével játszik, hanem azzal a gyülekezettel is, aki hallgat rá. Mert karizmatikus, mert úgy lép fel, mert bármi. És akkor, mint mondottam, nekem van egy vitám itt a Biblia fordítással. Én máshogy fordítanám a 6. verset. A Bibliában az szerepel itt az új fordításban, hogy csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltatok. Én azt úgy fordítanám ezt a részét a mondatnak, hogy csodálkozom, hogy attól, ami Krisztus kegyelmében elhívott titeket, ilyen gyorsan másik evangéliumra tértetek át. A mutató névmások a görögben nem feltétlenül annyira sarkosak, mint a magyarban. És a magyar fordítással nekem az a kritikám, hogy egy picit ez olyan, mintha Pál a saját becsületét próbálná védeni, pedig ő az evangéliumot védi. Tehát nem az a lényeg, hogy konkrétan ő, az ő személye volt Galáciában, aki ezeket a gyülekezeteket megszólította a Krisztus evangéliumával, hanem a Krisztus evangéliuma a lényeg. És nem az a lényeg, hogy akkor most a galatai gyülekezetek szeretik-e Pál apostol személyét, vagy nem. Mert az Pálnak egyébként teljesen lényegtelen. Mert nem az a lényeg, hogy akkor az ő személyét hogyan kezelik, hanem hogy a Krisztust, akit elvitt hozzájuk, azt hogyan kezelik. És a görög szövegben szerintem Pál, nem mondom, hogy az én fordításom jó, és azt gondolom, hogy okkal fordították valószínűleg a kedves Biblia fordítók ezt a mondatot így, de hogy ez szerintem egy picit a páli gondolathoz, amit én próbáltam összeerőlködni, nem feltétlenül magyarosan, az közelebb áll az eredeti szándékhoz. És nagyon fontos, hogy itt áttérésről van szó. Tehát, hogy amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy térjetek meg, illetve hát először keresztelő Szent János, ugye a metanóját használja a görögbe, ami egy visszafordulás az igazság felé. Itt meg pont arról van szó, hogy hát ti meg áttértetek. Tehát, hogy már tudtátok az igazságot, már megkaptátok az igazságot, és hátat fordítotok neki. Ez gyakorlatilag az, amikor ilyen félreértett pálfordulás, ugye? Mert hogy a nem is tudom, melyik gyerkőcön próbálta nekem elmagyarázni legutóbb hittan, hogy a pálfordulás az a 360 fok. És mondtam, ugyanakkor ugyanarra nézed, drága barátom. Ez egy csúnya dolog, az a 180 fok. De hogyha én a pálfordulás után eltérek az evangéliumt, akkor megvan a 360. Tehát, hogy és akkor megint problémában vagyunk. És itt tényleg nem Pál személyén van a lényeg, hanem azon, hogy ki a Krisztus. És akkor azért mégiscsak idehozok az apostolok cselekedeteiből egy szakaszt, mert itt nagyon sok áthallást fel lehet fedezni majd. Az apostolok cselekedeteiben is van egy olyan rész, amit úgy szoktunk emlegetni, az apostoli határozat. Ezt ugye a 15. fejezetben látjuk, az apostolok összeülnek, és ők is foglalkoznak azzal, hogy mi van a Galaták között, és többek között azért is, mert vélelmezhető, hogy ezek a tévtanítók valóban Péterékre, meg a jeruzsálemi, vagy Jeruzsálemben lévő zsidó keresztény tanítókra hivatkoznak. És ugye ott az a történetnek a kifutása, felolvasom akkor ezt a két verset, amit ide kihoztam, hogy mivel meghallgattuk, hogy közülünk egyesek megzavartak titeket, és szavaikkal feldúlták lelketeket, pedig mi nem adtunk nekik megbízást, ez fontos, hogy azok a tanítók, akik a Galaták között dolgoznak Jeruzsálemre, tehát Péterékre hivatkozva, azok nem Péterék szava miatt vannak ott. Nem adtunk nekik megbízást, egymás között egyetértésre jutva jónak láttuk, hogy férfiakat választunk és küldjünk hozzátok, a mi szeretett Barnabásunkkal és Pálunkkal, olyan emberekkel, akik életüket tették kockára a mi Urunk Jézus Krisztus nevéért. És itt gyakorlatilag az történik, hogy, és ez az, amit az előbb is már egy kicsit fejtegettem, hogy Péter és Pál között igazából nincsen vita, egyet nem értés van, hogy gyakorlatilag a jeruzsálemi apostoli tekintély, az Barnabás és Pál elküldésével beleáll abba a misszióba, amit Pál aztán képviselni fog. És aztán ennek itt a Galata levélben is vannak áthallásai. Igen, a kereszténység nem egy toleráns vallás, de majd egyszer írok egy doktorit, hogy miért nem vagyunk toleránsak. Már gyűjtem az anyagot hozzá, franciául még nem beszélek röviden. Csak hogy értsék a testvérek, mert azt gondolom, hogy ezt most meg kell magyarázni, hogy miért mondom azt, hogy a kereszténység nem egy toleráns vallás, mert ennek a kifejezésnek nagyon sok narratívája és értelmezése van a 21. században, és félreértés ne essék, amikor én azt mondom, hogy a kereszténység nem egy toleráns vallás, akkor nem azt mondom, hogy nekünk kirekesztőnek kell lennünk. A toleranciával a következő a probléma. A tolerancia az gyakorlatilag azt jelenti, hogy úgy kell elfogadni a másikat, és most nagyon lecsupaszítom, és bocsánat, ha valakit megsértek a fogalmazással, úgy kell elfogadnom a másikat, ahogy van. De ez biblikusan nem állja meg a helyét. Mert az Úristen sem úgy fogad el bennünket, ahogy vagyunk, hanem meghal értünk, hogy bennünket a megigazításon keresztül, vagy a megigazítás által a Krisztus igazságáért elfogadjon. És amikor én azt mondom, hogy nem toleráns vallás a kereszténység, akkor egész egyszerűen arról beszélek, hogy nekünk a másik embert nem úgy kell szeretnünk, ahogy van, hanem a Krisztusból kell szeretnünk a Krisztusért. Akkor is, hogyha a szőr feláll a hátamon tőle. Vagy teljesen más világnézetet képvisel, mint ami a mi kereszténységünkből fakad. De nem toleráljuk. És tehát nem fogadjuk el. És ez szerintem egy fontos identitásbeli kérdés is kellene, hogy legyen manapság, mert nagyon sok mindent behúzunk a tolerancia mögé, de én ezzel egyébként azt látom, hogy ha valaki nem tud a tolerancia útján menni egy idő után, már pedig mindenkinek van egy tűrés küszöbe, hogy meddig tud ebben a kérdésben elmenni, akkor előbb-utóbb ráhúzzák, hogy ő intoleráns és kirekesztő. Pedig egyébként ez nem biztos, hogy ezt jelenti, hogy ő intoleráns, csak egész egyszerűen van egy tűrés küszöb, amit én magától nem tud megugorni. És akkor én nem akarom megnyitni itt az aktuál társadalmi vitákat ebben a kérdésben, mert nem ebbe az irányba szeretnék elhaladni, de azért ezt így érdemesnek látom tisztázni, hogy mi nem vagyunk egy toleráns vallás. És ennek oka van. És ennek az oka egyébként az, hogy a mi igazságunk a Krisztus. Amire nagyon karakteresen mondta az Úr Jézus János evangéliumában azt, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Ami ezzel az igazsággal megfér, az lehet nyugodtan megtartani és gyakorolni, ha nem tudom, a babgulyás az valószínűleg nem kizáró ok a mennyeknek országából, úgyhogy nyugodtan lehet babgulyást főzni, de olyan erkölcsi dolgokat levezetni, ami szembe megy a krisztusi tanítással, vagy olyan tantételt megfogalmazni, ami szembe megy ezzel a keresztel, az már nem krisztus, és akkor azt nem lehet összeegyeztetni. Vagy hát deflexel, bele lehet erőszakolni nyilván bármilyen logikai rendszerbe bármit, de azt erőszaknak hívják. Szóval a kereszténység nem egy toleráns vallás, és a tévtanításokkal szemben nagyon nem toleráns. Nem is szabad annak lennie, ugyanakkor érdemes itt egy picit tisztába tenni dolgokat, mert többek között a Galata levélre is nagyon sokszor hivatkoznak akkor, amikor eretneket kiáltanak az egyház történelem különböző szakaszaiban. És ugye azért az eretnekekkel, hát ezt már talán szószéken is megjegyeztem, hogy egy dolog, nem tudom én mondjuk az Arius féle tanítást elítélni, meg egy másik dolog Ariust elégetni, ugye? Tehát, hogy azért ez nem biztos, hogy az értünk meghaló Krisztus jegyében működik ez a krisztusi hozzáállás, hogy nem, mivel nem értek egyet azzal, amit te tévtanításként megfogalmazol, akkor kiírtalak. Tehát, hogy ez a itt béke lesz akkor is, ha ki kell harcolnunk, ugye? Tehát, hogy ez a kicsit paradox önellentmondás. És itt egy kicsit érdemes végig gondolni, hogy mit állít Pál a tévtanítás problémájával kapcsolatban, mert ő valóban azt mondja, hogy a tévtanítás vége a halál. Hát csak nem azért, mert én megöllek, mert tévtanító vagy, hanem azért a vége a tévtanításnak a halál, mert téged a tévtanítás a Krisztustól visz el. És ennek az útnak egész egyszerűen nincsen más kifutása, mint az üdvösségednek az elvesztése. És innentől kezdve valójában Pál azt is kimondja egyébként, hogy a tévtanítóról, meg a tévtanításról valójában nem mi ítélünk keresztények, hanem maga az Úristen az, aki ítél. Mert hogy ennek ez a vége. És nagyon izgalmas, mert itt nagyon, egyébként ha belegondolunk, egy kicsit polgárpukkasztó vagy olyan felháborító, amit mond, mert hogy a következőt állítja, hogy éppen ezért azt mondom, hogy még hogyha mi magunk, vagy egy mennyből alászálló angyal hirdetne is nektek evangéliumot azon kívül, amelyet mi hirdetünk, átkozott legyen. Hát gyakorlatilag azt mondja, hogy az Isten elküld hozzátok egy szárnyas, glóriás valakit, akiről egyértelműen meggyőződtök, hogy ez a mennyből jön, és ő nem a Krisztust állítja, akkor átkozott legyen. És miért mondja ezt Pál? Azért mondja Pál ezt az egészet, mert neki hihetetlenül radikálisan a kereszt van középen. És innentől kezdve, hogyha Péter mást mond, mint ami a kereszt, akkor Pétert sem védi meg a maga elsőbsége. Ha ő Pálként, mert megöregszik, mert letér az evangéliumtól, majd 5-10-15 év múlva véletlenül mást mond, akkor ne higgyétek el. Mert és pont ez a lényeg, hogy nem az a lényeg, hogy ő személyesen mit mond, hanem az az evangélium, amit képvisel. És az átkozásnál egy picit álljunk meg, és egy picit nyelvészkedni fogok a testvéreknek. Ugyanis ez nagyon izgalmas itt, legalábbis szerintem. Ugye azt mondja a görög szöveg, hogy átkozott legyen, ez görögül úgy hangzik, hogy anatéma. Ez az, amit a Septuaginta, a Héberről, mikor lefordítja a görögre, még használ. És akkor mi a Septuaginta, hogy ne csak káromkodásnak tűnjön ez a kifejezés, az ószövetségi héber szövegek görög nyelvi fordítását hívjuk Septuagintának. És amikor a heremet lefordítják görögre az Ószövetségben, akkor azt kell látni, hogy a herem a héberben ez valójában az Istennek szentelt dolog, amihez az ember nem nyúlhat és profán célokra nem használhatja. És ez a herem, ez lehet adott esetben egy áldozati bárány, a herem lehet adott esetben valami tárgyi dolog, de mondok egy érdekességet, amikor Jerikót elfoglalja a zsidóság, akkor Ákánnak pont az a bűne, hogy kifosztja Jerikót. Amiről azt mondja az Isten Józsuénak, hogy ez a herem alá esik, ez az Istennek szentelt dolog, ne nyúljatok hozzá a zsákmányhoz. Talán az aranyról, ezüstről van valami zárójeles rendelkezés, hogy azt azért el kell rakni a templomba, de hogy a jerikói zsákmányra a zsidók nem tehettek volna kezet, és ugye Ákánnak pont az lesz a bűne, hogy ő elcsen a zsákmányból. Tehát Jerikó város maga is herem, az Istennek szentelt dolog, amihez nem lenne szabad hozzányúlni és profán célra használni. Akkor hogy lesz ebből a dologból átok. Mert itt már egyértelműen átokként fordítjuk le. Holott a herem meg az anatéma eredendően nem feltétlenül átkot jelent, hanem valami Isten számára elkülönített dolgot. És hát pont Ákánnak a története az, ami egy picit részben erre rávilágít, amikor az ember belekotorászik valami olyan dologba, aminek az Istennel más terve van, és nem neki szánja, akkor ő ott az Isten akaratával megy szembe. És onnantól kezdve, hogy szembe megy az Isten akaratával, onnantól kezdve ki is zárja magát az Isten akaratából. Tehát amikor Pál azt mondja, hogy átkozott legyen, akkor itt nem arról van szó, hogy ő valami bűvölést mond a tévtanítóra, vagy valami mágia formulát használ, hanem arról van szó, hogy mivel szembe megy az Isten akaratával a tévtanítás, ezért saját magát kizárja az Isten üdvösségéből és kegyelméből, mert hogy pont a megtérésnek az ellenkezőjét, vagy ellentétes cselekedetét műveli le, és visszafordul, visszaesik abba a bűnös állapotba, amiből az Isten őt egyébként szeretné megmenteni. És ezért mondja Pál azt, hogy akkor átkozott legyen, mert hogy valójában saját magára mondja ki a tévtanító, vagy hívja magára a tévtanító az átkot. Nem tudom, hogy ez mennyire érthető. És ezt azért tartom fontosnak hangsúlyozni, mert ennek ellenére az exkommunikációt utána 1500 éven keresztül használjuk boldog-boldogtalanra. A krisztusi hozzáállás az jó eséllyel az lenne, hogy megpróbálja meggyőzni, és megbocsájt neki. Mi meg kiközösítünk embereket. És nem szeretnék minden exkommunikátort bántani, mert azt is gondolom egyébként, hogy ez nem egy fekete-fehér történet. Nagyon sokszor az, hogy kit átkozott ki a kereszténység saját magából, az egyébként néha élet-halál kérdés volt a tekintetben, hogy a Krisztus evangéliuma megmarad, vagy nem marad. Mondok egy példát. Nem tudom, hogy ki hallott már Márkionról. Nem, mondok egy jobbat, Áriuszt mondom. Nem tudom, hogy ki hallott Áriuszról. Ő egy 4. századi keresztény tanító volt, aki azt tanította, hogy az Isten, illetve Jézus nem egy lényegű Istennel. És ez miért fontos, hogy azt tanította, hogy nem egy lényegű? Azért, mert ezzel gyakorlatilag azt mondta, hogy Jézus egy teremtmény. És hogyha Jézus egy teremtmény, akkor abból az következik, hogy a világ megváltója az Istennek egy teremtménye, nem pedig maga az Isten. És ezzel gyakorlatilag a komplett biblikus igazságot viszi egy olyan mezőre félre, aminek, most úrok egy nagyot egy ilyen lóugrással, aminek egy gondolatvonala a mai napig velünk van, és ezt úgy hívják, hogy individualizmus. Ugyanis, hogyha egy teremtmény meg tudja váltani a világot, akkor nem kell ám olyan sok ahhoz, hogy eljussak fejben arra a gondolat, hogy akkor én majd megváltom magamat. És ez gyakorlatilag az ősbűn, ahova visszavisz bennünket ez a tanítás. És amikor Áriusz ezzel a tanítással előrukkol, akkor az a helyzet, hogy már pont abban az állapotában vagyunk a kereszténységnek, amikor még nincs kimondva, hogy előbb-utóbb itt a Római Birodalom bennünket azért legitimizálni fog, meg majd előbb-utóbb lesz ebből államvallás is, de már azért annyira nem üldözgetjük őket, vannak a kereszténységbe betért római állampolgárok, fontos tisztségviselők, nagyon érdekli a császárokat az, hogy akkor mi van a kereszténységen belül, vannak a császári családban is olyanok, akik megkeresztelkednek, meg eljárnak Isten tiszteletre, de hát ebből az is következik, hogy ha a császárt valamit érdekel, akkor ugye abba beleszólni is szeretne. Tehát, hogy, és egyébként a Nicei zsinat, aminek ugye most volt 1700-as évforduló, ez 1700, igen, 1700-as évfordulója, ez azért lesz összehívva, mert ezt a császár hívja össze, mert azt látja, hogy a keresztények egymással vitatkoznak, hogy most akkor Krisztus Isten volt, vagy nem volt Isten. És az egyébként a császárt nem teológilag érdekli, ne legyünk naivak, az adófizető szempontjából érdekli, mert amíg ezek egymással vitatkoznak, addig nem biztos, hogy rend van a birodalmamban. Úgyhogy összehívattatja a nicei zsinatot, hogy akkor tegyetek már rendet, nekem teljesen mindegy, csak akkor mondjátok meg, és legyen rend, és ez lesz az a zsinat, ami azt mondja, a Nicea konstantinápolyi hitvallást elkezdni megfogalmazni, pont Áriusz miatt, de amikor ez a zsinat feláll, akkor az ariánusok körülbelül 2/3-os többségben vannak a kereszténységen belül. És ez az a felekezet, aminek egyébként van egy utózöngéje majd a reformációban, Szervét Mihály és az unitáriusok, akik pedig Erdélyben a mai napig, meg hát az erdélyi székely unitárius egyház különböző szorványai miatt mondjuk Magyarországon, meg az Amerikai Egyesült Államokban is megvannak. És akkor itt elkanyarodunk egy olyan kérdéshez, hogy akkor azért ezt nekünk masszívan ki kell mondani, hogy bármennyire is szeretjük a székelyföldi magyar testvéreket, de hogy ők akkor nem biztos, hogy a Krisztusban testvéreink. Mert hogy ők mondjuk pont Jézus istenségét tagadják. És ez akkor, 1700 évvel ezelőtt egy nagyon sorsdöntő kérdés, amire nyilván valami karakteres választ kell adni. Csak mondjuk nem biztos, hogy a karakteres válasz az mindig sikerül az emberi dimenzióban, Krisztusinak is. Mert azért Áriuszt elégetik, tehát azért az nem biztos, hogy összeegyeztető. És akkor most megint megállok, mert hát ha van hozzászólni való.